Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában lesz szó arról, hogy milyen körülmények várják Tokióban a magyar sportolókat, és természetesen arról is, hogy nem lehetnek nézők, még japánok sem az olimpiai játékok eseményein. Emellett a felkészülés hajrájában megszólal több sportoló, így a kajakozó Kárász Anna, Kopasz Bálint és Tótka Sándor, a dzsúdós Karakas Hedvig, a tornász Kovács Zsófia, a sportlövő Major Veronika, a vízilabdázó Guris Atti Gréta és a birkózó Szőke Alexis. Tartsanak velünk! Az eddigi információk szerint minden rendben lesz a Japánba utazó magyar olimpikonok edzőtáborozásaival, ugyanakkor a nyári játékok szervezői szigorúan betartatják majd a szabályokat. Hangsúlyozta az Inforádióban Vékási Bálint, a MOP főtitkára.
Úgy tűnik, hogy minden rendben van, mi legalábbis még nem jártunk úgy, mint más nemzet sportolói. Mindenkit felkészítünk arra, hogy a belépésnél számítsanak rá, hogy nagyon elhúzódó folyamatról van szó.
Összességében mi a jellemző? Kiutaznak jóval előbb a versenyzők, vagy pedig van akár olyan küldöttség, olyan sportág, ahol az utolsó néhány napra érkeznek csak?
Az eredeti tervekhez képest minden borult, tehát azt kell, hogy mondjam, volt, aki eltervezte, hogy majd sokkal kimegy előtte aklimatizálódni, a körülményekre tekintettel végül úgy döntött, hogy nem. Volt, aki nem szeretett volna menni, de a körülmények miatt megment, úgyhogy nagyon sokféle a magyar csapatnak az elutazása. Ezért van, hogy tegnap elkezdődött, de szinte minden nap megy valaki. Nyilván a csapatsportágok egy kicsit máshogy működnek, illetve a küzdő sportágokban is nagyon fontos az edzéspartner, edzőpartnernek a kérdése. Úgyhogy mindenki annyira egyénre szabott, be kell valljam az egész utazás és a kinti edzőtábor, hogy univerzális szabályról sajnos nem tudok beszámolni.
Mennyire kellett ezt a MOB-nak szervezni, és mennyire szervezték akár egyénileg versenyzők vagy szövetségek?
Minden, ami Japánhoz kapcsolódik, annak a MOB-nak ugye részt kell vennie természetesen. Ugye itt van eleve ez a Tochigi prefektúra, akivel ugye nagyon jó kapcsolatot szőttünk az elmúlt években, akik szívesen látnak bennünket edzőtáborozni, de más prefektúrák is egyébként különböző sportágakkal, ugye Koriyamában vannak az úszók, egyébként például nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki. Azt kell látni, hogy a japán helyzet miatt az elmúlt kettő hónapban sokat szigorodott az edzőtáboroknak a kérdése, de szerencsére a mi prefektúráink azok beleálltak, és ugyanúgy fogadták a sportolóinkat, mint ahogy eredetileg megállapodtunk. Az látszik most, hogy amit ezekben az úgynevezett playbookokban, amik a szabálykönyvei az olimpiai részvételnek, amit leírtak, azt ugye nem tudtuk, hogy azokat a betűket mennyire kell szigorúan venni, és most azt látjuk, hogy maximálisan. Tehát leginkább a szigorúság szerintem ott jelenik meg, hogyha azt hittük, hogy ebben van valamiféle lazaság, nincs.
Vékási Bálintot, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát hallották. Japán nézők sem lehetnek jelen a július 23-án kezdődő tokiói olimpia versenyein, az esemény így teljesen zárt kapus lesz. Ezt jelentették be csütörtökön a szervezők. A lehető legszigorúbb döntés született, mondta az Inforádiónak Vajda László, több korábbi nyári olimpia szervezőbizottságának tagja, a 2022-es pekingi téli olimpia szenior szakértője. A riporter Kalapos Mihály.
Lehetett erre számítani, hogy a legrosszabb verzió következik be, hogy egyáltalán nem lesznek nézők a tokiói olimpián?
A japán közvélemény, illetve a japán szakértők nagyon erős nyomás alatt tartották a tokiói városi vezetést és a japán kormányt azzal kapcsolatban, hogy ne legyenek nézők. Egyszerűen aggódtak attól, hogy sok ezer külföldről érkező ember óhatatlanul is egy magasra ívelő új fertőzés hullámot indíthat el. A NOB biztos vagyok benne, hogy ezzel együtt szeretett volna valamennyi nézőt. Kicsit meglep, hogy ennyire radikális a döntés, de megmondom azt is őszintén, hogy benne volt a levegőben, hogy akár ilyen szempontból a legradikálisabb lépést fogják megtenni. Ennek persze van egy olyan vonzata is, ha még ezt mondhatom, ugye, hogy Japánban választások lesznek az olimpiát követően ősszel. Éppen ezért az olimpiának rendkívül erős súlya van a belpolitikai dolgokkal kapcsolatban is, tehát a választás kimenetele, Suga miniszterelnök esélyei, hogy folytathatja-e egy sikeresen, körülményekhez képest sikeresen lezajlott, levezényelt olimpia mindenképpen pozitív lehet számára, de a rizikó nagyon nagy. El tudom képzelni, hogy a belpolitikai döntés is része annak, hogy végső soron nem fognak nézőket beengedni a versenyekre.
Amikor a japán kormány úgy döntött, hogy rendkívüli állapotot hirdet a fővárosba is, amely ugye július 12-től augusztus 22-ig tart, akkor azért ezt már lehetett sejteni?
Én ezt nem kapcsoltam össze magamban. Úgy éreztem, hogy a szükségállapot bevezetése az olimpia idejére sokkal inkább egy standard biztonsági egészségügyi intézkedés. Megmondom őszintén, hogy amikor ezt hallottam ugye néhány napja, akkor nem volt bennem rögtön az, hogy ez azt fogja jelenteni, hogy nem lesz néző. Én úgy gondoltam, hogy a nézőket limitálni fogják természetesen, bizonyos versenyhelyszínek x százalékában maximálni, illetve egy maximum számot lehozni helyszínenként. Ezek szerint ennél is messzebb mentek, és nem lesz néző, de véleményem szerint a szükségállapot bevezetése nem feltétlenül van egyenesen összefüggésben ezzel.
Ez a mostani döntés mekkora kárt okoz az olimpiai mozgalomnak, hiszen lesz egy olyan olimpia, ami még nem volt soha, aminek gyakorlatilag semmiféle hangulata nem lesz.
Innentől kezdve a kommunikációs szakembereknek kell igazából ezt az olimpiát megfelelően pozícionálni. Egy kicsit rákanyarodjak a pekingi játékokra, amin ugye mi dolgozunk, és 5-6 hónappal Tokió után már indítunk is, tehát nagyon kevés az idő. Van egy hír, ami rögtön eszembe jutott, hogy ugye mi is tárgyalunk, illetve a Nemzetközi Jégkorongszövetség nagyon komoly erőfeszítéseket tesz, hogy Pjongcsánggal ellentétben, tehát a 2018-as játékokkal ellentétben, nálunk az amerikai profi és a kanadai profi jégkorongligában szereplő játékosok is részt vegyenek az olimpiai tornán, és a hír szerint a profi klubokat magába foglaló szervezet egyik kritériuma többek között az, hogy lesz-e néző, és ha igen, mennyi, és ez milyen módon fog hozzájárulni a jégkorong versenyekhez. Tehát rögtön beugrott nekem az a relevancia, hogy a nézők távolmaradása Tokióban elképzelhetően ránk direktbe hatni fog itt Pekingben, ami a jégkorong tornát illeti.
De ebből következik az is, hogy előfordulhat, hogy Pekingben sem lesznek nézők? Illetve ott most milyenek a járványügyi adatok?
Minden elképzelhető ezek után. Nagyon bízom benne, hogy lesz néző Pekingben. Kína nagyon szigorúan kezeli a járvánnyal kapcsolatos mindennapokat, és Kínán belül úgy érzem, hogy az élet rendeződött, és visszaállt a megfelelő kerékvágásba. Ugyanakkor a nemzetközi utazás nagyon nehéz. Gyakorlatilag le van zárva Kína, és komoly, hosszadalmas, komplikált karanténba vonulástól kezdve különböző igazolások kellenek. Azért is sajnálom a tokiói döntést, mert egy limitált nézői számmal működtetett versenyhelyszínek sorát így meg tudtuk volna nézni, és meg tudtuk volna állapítani az ottani tapasztalatok alapján, hogy mi itt Pekingben hogyan kezeljük a főleg ugye a hazai és a nemzetközi jeggyel rendelkező nézőket. Úgyhogy azt mondom, minden benne van a pakliba, de nagyon bízom benne, hogy nálunk valamennyi néző legalább lesz.
Van így egyébként értelme olimpiát rendezni? Vagy ez azért buta kérdés, mert persze a sportolók, az a sok-sok ezer sportoló, aki oda megy, évek óta készül erre?
Hát én azt mondom, hogy a kérdés egyáltalán nem buta. Az ember nem is tudja, mit mondjon rá. Ugye az embernek van józan esze, illetve vannak az érzelmei. Bele sem merek gondolni abba, hogy mi lett volna, ha az olimpiát halasztják a sportolói szempontból.
Mármint, hogyha újra halasztják.
Vagy esetleg törlik, mert egy teljes generáció, ugye 28 nyári sportágban lefedve a sportágak nagy részét, gyakorlatilag egy teljes generáció esne el attól, hogy olimpián megmérettethesse magát. A kommunikációs szakembereknek azért ez egy nagyon izgalmas feladat, hogy ezt hogyan lehet úgy pozícionálni, hogy végső soron a reménysugártól kezdve az emberi kitartásig, az összefogáson át millió olyan gondolat és üzenet lehet azért itt nagyon erősen hangsúlyos, ami mégiscsak ez az olimpiát nem kudarcként, hanem sokkal inkább egy pozitív fénybe beállított eseményként tudja kezelni.
Vajda Lászlót, több korábbi nyári olimpiai játékok szervezőbizottságának tagját, a 2022-es pekingi téli olimpia szenior szakértőjét hallották. Az Európa-bajnok világbajnoki bronzérmes dzsúdós Karakas Hedvig éremért utazik a japán fővárosba. 9 éve Londonban 5., 5 évvel ezelőtt Rióban 7. lett a nyári játékokon. A júniusi budapesti világbajnokság nem sikerült jól a Honvéd 57 kilós sportolójának. Virányi Zsolt az olimpiai eskütétel után beszélgetett Karakas Hedviggel.
Minden rendben lelkileg?
Igen, úgy érzem, hogy talán jobban megnyomott, mint kellett volna. Nyilvánvalóan közrejátszott az, hogy Budapesten volt, szerettem volna egy jó teljesítményt nyújtani. Az biztos, hogy a szívem ott volt, és arra bármikor számíthatok, úgyhogy úgy gondolom, hogy nem úgy hagytam el a csarnokot, hogy szégyenbe, és annak ellenére, hogy nem jött össze most ez a világbajnokság, én nagyon bízom benne, hogy az olimpia össze fog jönni, de hogyha az se jön össze, akkor is úgy gondolom, hogy ilyen a sport. Néha győz az ember, néha veszít. Nagyon sok jót adott mostanában nekem, és nagyon sok helyre úgy mentem el, hogy éremmel tértem haza, és nyilván ehhez hozzászokik az ember, és hát szeretne mindig nyerni, de nem lehet mindig nyerni.
Az ellenfeleket mennyire szokta nézni ilyenkor Toncs Péter, az edző, illetve a versenyző? Vagy pedig már mindenkit ismert?
Mindenkit ismerünk, ugye mindenkivel szoktunk edzőtáborba foglalkozni, küzdeni, felmérni a terepet, nyilván videózunk is, tehát hogy mindenkiről van egy kép, ezzel foglalkozni kell, foglalkoztunk is.
Tokióban mennyit szokott még foglalkozni Karakas Hedvig, mert hogy ez az egyik kedvenc helyszíne a kultúra miatt, egy kicsit erről is mesélhet.
Igen, nagyon sokat jártam Japánban, nagyon sokat készültem, sokat sírtam, ott sokat szenvedtem, voltak nagyon-nagyon nagy élményeim a judón belül, judón kívül, tehát nekem egy nagyon nagy élettapasztalat is az az idő, amit ott eltöltöttem. Várom, hogy újból ott lássak, és sajnálom, hogy nem találkozhatok az ottani barátaimmal, akiket ott összeszedtem és megismertem. Nyilván a városnézés az most hiányozni fog, de hál' Isten azért már nagyon sok helyen jártam, úgyhogy ez nekem nem lesz annyira mérvadó, de önmagában én a japán embereket, a kultúrát és összességében az egész országot én szeretem, úgyhogy várom, hogy ott legyek.
Olimpiai 5. és 7. helyezettként csak az érem lemeg a szeme előtt, vagy ezt lehet azért ennél kevésbé ilyen direkt módon is feltenni kérdésként, szóval, hogy ne legyen teher.
Szerintem minden sportolónak az érem lebeg, vagy a céljai, vagy az álmai, vagy a szem előtt, ezzel kelünk, ezzel fekszünk, ugye, ezért dolgozunk, tehát nyilván az ember gondol rá, és mindenki ezt szeretné. Nyilván az ellenfelek el akarják venni tőlünk azt, amit mi úgy gondolunk, hogy az nekünk jár, és az a miénk.
A motivációval nem kell itt az edzőnek külön foglalkozni?
Nem, soha nem is kellett, olyan erősek a céljaim, és annyira szeretem ezt a mind a judót, mind az élsportot, mind ezt az életformát, és annyira az életem részévé vált, hogy nem is tudnám nélkül elképzelni az életemet.
Tokió után hogyan tovább, hogy ezt most még ne firtassuk?
Majd utána szerintem bőven elég lesz gondolkozni rajta. Vannak terveim, vannak elképzeléseim, de semmi sincsen kőbevésve.
Karakas Hedvig Európa-bajnok judóst hallották. Az egyéni összetetben 17 évesen szerzett kolozsvári Európa-bajnoki ezüstérmére legalább annyira büszke a tornász Kovács Zsófia, mint arra a tavalyi két EB aranyérmére, amelyeket ugrásban és felemás korláton zsebelt be. A dunaújvárosi sportoló a 2016-os riói olimpián ugrásban 13. lett, most Tokióban másik kedvenc szerén szeretne döntőbe jutni, és ha már ott van, akár egy érmet is elcsípni. Virányi Zsolt interjúja.
Nagyon más volt most ez a felkészülés, mert tényleg egy évvel korábbra tervezte mindenki az olimpiát. Én igazából így egy pluszt hoztam ki ebből az egészből, hogy kaptam még egy évet a felkészülésben, és úgy érzem, hogy most sokkal előrébb is tudtam kerülni, mint mondjuk tavaly lett volna.
Ez mit jelent szakmai szemmel, és kíváncsi vagyok az érzelmi vonalra is, hogy lelkileg hogy lehet erősödni ilyenkor, amikor azért sok a bizonytalanság, de hát szerencsére most ezek már eltűntek.
Sikerült egyébként jól felkészülnöm most így az utóbbi egy évben is. Volt olyan versenyem, ami egy plusz lendületet adott, ugye itt a tavalyi EB például, ahol aranyérmes lettem, és tényleg ez egy plusz felkészülési lendületet adott így ebbe az egész nehéz időszakba igazából.
Mennyire álmodozott Kovács Zsófia gyerekként az olimpiáról? Mit jelent önnek ez?
Szerintem igazából minden sportoló, aki elkezdi kiskorába, mindenkinek az az álma, hogy egyszer eljusson az olimpiára, és igazából nekem is az volt, amikor annó 2006-ban elkezdtem tornázni 6 évesen a dunaújvárosi tornacsarnokban, úgyhogy mindig is álmom volt, hogy egy olimpián szerepeljek, és nem is az, hogy csak szerepeljek, hanem minden jobb helyezést érjek el.
Ez mi lehet egy magyar tornász számára? Ez a legjobb helyezés.
Nagyon szeretnék igazából, még hogyha nem is tudom elérni azt a legnagyobb célt, az aranyérmet, de a dobogón fönt állni.
Egyéni összetetben már elnézés, de ez azért egy magyar tornásznak most szerintem nem annyira reális, de majd megcáfolha mégis. hol, melyik szerel lehet esetleg egy döntő, illetve az érem?
Mindig is összetett tornász voltam, szóval sosem voltam úgymond szer specialista, hogy csak egyszeren készültem. Most is igazából a Tokiói olimpián négyszeren fogok elindulni. Ott is szeretnék minél jobb helyezést elérni, de most a korlátot tudom kihangsúlyozni. Ahol már van ott egy olyan gyakorlatom, hogyha szépen sikerült bemutatni, hogy ott bármi megtörténhet.
Ez ugye a felemás korlát, akkor azt mondjuk, hogy a legfőbb cél az, hogy az összetett a selejtezőből valahogy tovább verekedni, legalább egy szerdöntőt összehozni?
Igen, igen, ez a cél.
És mi a legnehezebb még a mostani szakaszban, amikor azért ugye el kell utazni, buborékos olimpia lesz. Mennyit lehet tudni arról, hogy ott milyen körülmények várják majd a sportolókat?
Ugye hallottakból is, meg tényleg mindenből azt vettem észre, hogy tényleg nagyon fognak ránk vigyázni. Nyilván nekünk is minden szabályt be kell tartani, amit ott kint a tokióiak, a japánok ugye felénk közöltek, és igazából ez a saját egészségünk érdekét is szolgálja.
Hogy lehetne összefoglalni mondjuk a 2016-os riói olimpiát követő 5 évet, ami mostanáig zajlott, úgyhogy még most jön a lényeg. Tehát ott azért volt egy fantasztikus Európa-bajnokság, de voltak itt sérülések is.
Hát igen, nagyon hullámvölgyes volt ez az 5 év tényleg, mert 17 volt, ahol mondhatom, hogy volt egy ilyen magasság, amit ott elértem, hogy ott EB második lettem, 17 évesen, szóval...
Kolozsváron?
Igen, igen. És onnantól kezdett kicsit csökkenni, mert nagyon sok sérülésem volt, 2 EB-t kellett hagynom, mindkettőt sérülés miatt, szóval nagyon nehéz volt fölállni, de csak a cél lebegett a szemem előtt, és tényleg tavaly is az Európa-bajnokság nagyon jól sikerült, és így ez a felkészülés a végére mondhatom, hogy megérte.
Kovács Zsófia Európa-bajnok tornászt hallották. Legalább az egyik versenyszámában döntőbe szeretne jutni az Európa-bajnok sportlövő Major Veronika, aki a pisztolyosok között szerepel élet első nyári olimpiáján Tokióban. Virányi Zsolt a múlt heti budapesti olimpiai eskütétel utáni hangkavalkádban beszélgetett Major Veronikával.
Végre nagyon sok versenyen tudtunk részt venni, külföldön is tudtunk versenyezni, Európa-bajnokságon is, világkupán is. Úgy gondolom, hogy ezek mind hozzátettek, és sokat tudtam belőlük tanulni azért, hogy most itt állhassak. Ugye a legutóbbi világkupám az csak
Eszéken
volt, igen, a világkupa. Abból a versenyből is nagyon sokat tudtam tanulni, úgy érzem, hogy ami ott tőlem telt, azt kihoztam magamból. Innét pedig érzem, hogy ebből már csak jobb lehet, hiszen már megtanultam azt, hogy mit kell ezen még változtatni, és egy nagyon hasznos versenyen vettem részt.
Mi kell változtatni, tehát mi az, ami még ilyenkor is tanulság lehet?
Éreztem azt, hogy fejben sikerült annyira összeraknom magamat, amennyire szerettem volna, amit elhatároztam, azt meg tudtam csinálni, és ebből látom azt, hogy ez egy jó irány, és majd az olimpián is, hogyha így csinálom, akkor eredményes leszek.
A legfőbb cél? Itt a Tokiói olimpián egy érem?
Ugye nekem 2 versenyszámom lesz, légpisztoly és sportpisztoly. A célom az, hogy döntőbe jussak legalább egy versenyszámomban.
Első olimpia, bármi izgalom van ilyenkor az emberben?
Szerencsére nem vagyok izgulós fajta. Azt szoktam mondani, hogy fölösleges izgulni, hiszen nem lőnek vissza. Úgyhogy nem izgulok, mondhatom, hogy nem izgulok. Hiába az első olimpiám, nagyon várom már, és tapasztalatszerzésnek biztos, hogy jó lesz.
Hammer László, aki szintén ugye sportlövő, pont Tokióban 1964-ben lett olimpiai bajnok, ő olyan üzenettel engedte el ezt a csapatot, hogy mindenki élvezze, mindenki koncentráljon. Most csak egy-két dolgot emelek ki, mert elég hosszasan ecsetelte. Ebben mit lehet azért átültetni, hogy ne legyen görcs senkin, így például Major Veronikán sem ott az adott pillanatban?
Én is ezt szeretném elérni, hogy majd amikor ott fogok állni a lőállásban, akkor élvezni szeretném azt, amit csinálok, hiszen azért csinálom, mert szeretem. Úgyhogy így fogok beállni a lőállásba, és bízom a legjobbakban.
Mennyi időt lesz a csapat különben Tokióban? Mik erről a legfrissebb információk? Buborékos olimpia, a falu? Mert azért ez csak nem olyan lesz, mint amilyen általában szokott lenni.
Így van, hiába nem olyan lesz, én mégis nagyon sok időt fogok kint tölteni, utazással együtt 16 napot, úgyhogy nem lesz rövidebb vagy hosszabb, mint egy mondjuk egy világkupa vagy egy világbajnokság. Ebből a szempontból nem lesz meglepetés. Sajnos úti könyvem nem lesz, hiszen ugye nem tudunk bejárni különböző helyszíneket. Ugye a lőtéren és a falun kívül nem is fogunk tudni sehova menni, de úgy érzem, hogy ezen kívül is egy nagyon jó élmény lesz.
Mikor lesz elégedett, amikor hazatért?
Akkor leszek elégedett, hogyha sikerül megvalósítanom azt, amiért megyek, az pedig ugye a döntőbe jutás.
Major Veronika Európa-bajnok sportlövőt hallották. 5 éve vitatott módon maradt le a riói olimpiáról, Tokióban azonban 2 számban, 200 méteren egyesben és az 500 méteren induló aranyéremes ilyes 4-es tagjaként is szerepelhet Kárász Anna. A többszörös világ és Európa-bajnok kajakozóval beszélgettünk.
úgy érzem, hogy időszaknak megfelelő állapotban vagyunk minden tekintetben. Nyilván most még hosszabb edzések voltak így az előző 3 hétben, úgyhogy most kezdünk újra a pályán mozogni, de minden flottul megy. A négyes is úgy érzem, hogy most már egyre inkább összeszokottá vált, hogy voltak már jó érzéseink, hogy jól siklik a hajó, és a 200-nál is kezdünk most már egyre többet így a pályán mozogni, minden szuperul megy.
Mennyi idő jut a négyes edzésekre? Heti 2-3 alkalom?
Nem, heti 1-4-es edzésünk van. Többnyire ez így szokott lenni, nyilván mindenki több számot indul, és nagyon nehéz lenne megoldani a felkészülés miatt a több edzést. Úgyhogy alapvetően egy heti 1 edzésünk van. Azt gondolom, hogy lesz olyan majd, amikor talán be tudunk illeszteni 2-t is, de most egyelőre így.
A 201-es önnek mennyire hangsúlyos a két szem közül?
Mindenképpen nagyon fontos a 201-es is, és nyilván próbálom a maximumot kihozni magamból, de abszolút a 4-esé a prioritás.
Milyen érzések vannak önben? Előkerülnek-e az 5 évvel ezelőtti élmények, vagy pedig most már minden pozitívra fordult?
Abszolút minden pozitív, tehát most már szerencsére nincs is nagyon minek így előkerülni, vagy nincsen helye. Nyilván ott a válogató környékén volt ez egy kicsit más, vagy hasonló szituáció, mint 5 évvel ezelőtt, de nem, most abszolút előrefele tekintek egyébként is, és abszolút csak pozitív érzéseim és gondolataim vannak így a jövővel kapcsolatban is. Tényleg nagyon jónak érzem a felkészülést, és minden úgy halad, ahogy kell, úgyhogy nagyon jó formában érzem magam, jó erőben érzem magam, úgyhogy minden szuperül halad.
A korábbi sérüléseknek sincs már nyoma, vagy ezért figyelni kell gyógytornával, bármi egyébben?
Azt nem mondom, hogy nincsen nyoma, de nagyon sokat dolgozunk, igen, pont a gyógytornász, hogy heti többször. Sok munka van abban, hogy így tudjam a felkészülést szökkenőmentesen csinálni, de működik minden.
Mentálisan mennyire készült fel a kinti körülményekre? A várakozások szerint ugye minden korábbinál jóval szigorúbb szabályrendszerben kell majd mozogni.
Igen, azt hiszem, hogy ez még a következő pár hét része lesz, amikor sokkal jobban már így kell fókuszálni erre is, hogy kint mi hogyan fog történni, főleg a szigorítások miatt. Azt gondolom, hogy szépen lassan elkezdek majd ezen is foglalkozni.
Mikor utaznak?
Július 25-én utazik a csapat.
Akklimatizációs edzőtáborozás lesz kint, de gondolom, hogy ott már inkább ilyen könnyítés, frissítés jelleggel, nem?
Pont hagyjuk, igazából majdnem egy hetet leszünk kint, így akklimatizáció gyanánt. Ott azért még az utolsó héten javában zajlanak az edzések. Bár nyilván nehezebb lesz így az átállás miatt is, de az már nem lesz annyira hangsúlyos, vagy nem feltétlenül tudunk annyi munkát elvégezni, mint ha itthon lennénk, de nyilván próbálunk majd minél gyorsabban alkalmazkodni a körülményekhez.
Milyen eredményekkel lenne elégedett?
Alapvetően mindig azt mondom, és most is ezt gondolom, hogyha minden pályán a maximumot ki tudtam magamból, vagy ki tudtuk magunkból hozni, akkor azzal elégedett kell, hogy legyek. De nyilvánvalóan az álmom és a legfőbb vágyam, célom az az, hogy egy aranyéremmel térhessek haza.
A női négyes mindig éremesélyes, inkább aranyesélyes. Mire lehet képes 201-esben, látja?
Még bennem is vannak kérdések ezzel kapcsolatosan, úgyhogy félve mondanék bármit is.
Egy döntőbe kerülés már siker?
Azt gondolom, hogy igen.
Kárász Anna többszörös világ és Európa bajnok kajakozót hallották. Nem jelentett különösebb kihívást Kopasz Bálintnak a várható extrém szigora tokiói olimpián. A világbajnok kajakozó emellett arról is beszélt az Inforádiónak, hogy miként tekint riválisaira, köztük honfitársára Varga Ádámra, aki 1000 méteren egyesben már tavaly és idén is legyőzte egyszer-egyszer.
Nagyon jó formában érzem magam. Ez az Európa bajnoksága, ami 500 méter egyesbe és 1000 méter egyesbe is aranyérmet szereztem, egy nagyon jó lendületet adott, és plusz motivációt arra, hogy ebből lehet még jobb formát is kihozni. Amit mutattam, ez a dinamikus, erőteljes forma 1000 méteren, ez nagyon biztató az olimpiára nézve. Sajnos ott EB-n nem volt ott a három nagy ellenfelem, a Dostál, Csever, Szennyző, Jakob Soff, illetve ugye Varga Ádám, aki kicsivel megvert a hazai válogatón, és ők lesznek még így plusz versenyzők, akikre számíthatok, hogy nagyon jó formát fognak mutatni majd az olimpián, de amit az elmúlt hetekben is jutottam, az edzéseken forma az nagyon jó volt, dinamikus, erőteljes, harapok, és ez kell, mentálisan friss vagyok, toppon vagyok, tele vagyok energiával. Hogyha az edzéseket nézzük, és az azzal kapcsolatos tevékenységet, és most csak ez kell az olimpiára. Erre koncentrálok maximálisan, nem tereli el semmi más a figyelmemet.
Akkor a fókusz is megvan továbbra is.
Abszolút megvan a fókusz, hiszen nagyon vártuk már ezt az olimpiát, és végre akkor most megrendezték, nem halasztották el, pedig még arról is volt szó, meg sok hír. Úgyhogy nehéz volt végigvinni a múlt évet, hogy tényleg csak 2 versenyen vettem részt, és ki tudta, hogy mit hoz a jövő. Úgyhogy így a fókusz tényleg abszolút megvan, meg a motiváltság, hogy na akkor végre most megtartják ezt a versenyt. Nagyon várom már.
Hogy tekint egyébként Varga Ádámra? Számít-e az, hogy van hazai riválisa is? Mégiscsak ez most már egy speciális olimpia, eddig nem lehetett egy nemzetből két versenyzőnek indulni, és ugye a nagy versenyeken továbbra sem lehet, az Európa-bajnokságon sem lehetett. Számít-e az, hogy valaki magyar, vagy pedig ő ugyanúgy ellenfél az 1000 méter egyesben?
Igazából nagyon örülök, hogy Ádám is ott lesz 1000 méteren. Ez egy különlegesség, hogy tényleg nemzetenként kettő embert indítanak, és azért is örülök, hogy rajtam kívül 1000 méter egyesbe indul Varga Ádám is, mint magyar versenyző, mivel hogyha valamelyikünkkel történik valami, vagy én velem éppen, akkor ott lesz Ádám, aki remélhetőleg majd szép eredményt tud elérni, vagy ugyanígy fordítva a helyzet, mert tényleg ez egy nagyon nehéz olimpia lesz minden szempontból, hogy az ember megtartsa az egészségét, és igazából jó tekintetbe nézek úgy Ádámra, mint versenyző. Nem úgy, mint a külföldiekre, ők úgy nézek rájuk, mint az ellenfelek, de Ádámra valahogy inkább olyan versenytársként néznék majd rá. De lesz egy visszavágunk Ádámmal azért az olimpián, hiszen ebbe az évben csak egy válogató verseny volt Szegeden, ami megvert.
Ott bekötött nagyon a végén, ugye?
Igen, igen, ott nagyon elkötöttem, és igazából szinte pont annyival vert meg, mint a magyar bajnokságon Szolnokon 2020-ba. Aztán ugye jött a világkupa, amit viszont tisztesen visszavertem, és most meg akkor lesz egy visszavágunk szerintem Ádámmal, úgyhogy ezt bátran megfogalmazhatom. És akkor majd ott eldől, hogy akkor igazából, hogyha én meg visszaverem Ádámot, akkor kvittek vagyunk, aztán utána folytatódik majd a magyar bajnoksággal augusztus 20-án.
Elég sokáig versenyezhetnek még egymás ellen a koruk alapján.
Igen, amúgy tényleg mindketten még fiatalok vagyunk, Ádám is abszolút, úgyhogy ő két éve fiatalabb nálam, hosszú jövő áll még előttünk.
A külföldi riválisok közül látja, hogy kire kell jobban vagy kevésbé figyelni, vagy ez majd ott fog eldőlni?
A külföldi riválisokra külön, hogyha említeni kéne, József Dostát biztosan kiemelném, Jakob Shop versenyzőt, a portugál Pimentát.
Ők világklasszisok szintén.
Ők világklasszisok, világbajnokok, olimpiai remek eredményük van, és most ezt a három versenyzőt külön kiemelném, de aztán, hogy még mi lehet Arthur Peter versenyző is, vagy Alei Jurinja, de ki tudja, hogy ki milyen jó formát fog összehozni. Majd a versenyem, az biztos, hogy lesz az a három versenyző, akit elmondtam, én, Ádám, így már öten vagyunk, akik nagyon ott lehetnek majd a táv végén, és nagyon együtt lehetünk, és izgalmas csatákban lehet majd részünk, meg az embereknek is, akik majd nézik a közvetítést.
Jelenthet-e önnek bármiféle kihívást az a fegyelmezettség, amelyre Tokióban különösen szükség lesz? Ugye ez egy sokkal merevebb típusú olimpia lehet, mint a riói volt.
Igen, az biztos, hogy egy nagyon merev olimpia lesz, és nagyon kell figyelni mindenre. Itt nem lesz kijárkálás, plázázás, stb., hanem a hotel edző helyszín között lehet csak majd versenyzőknek közlekednie, és nekem ez igazából jó is, hiszen az elmúlt években is én mindig úgy készültem, hogy edzés, pihenés, szálláshely és semmi más, lemondtam mindenről, a bulizgatásokról, meg a egyéb kirándulásokról, kikapcsolódásokról, úgyhogy különösebben olyan nagy kihívást ez nem fog jelenteni számomra.
A világ és Európa bajnok Kopasz Bálint után interjút készítettünk a legrövidebb táv egyes menőjével, a 200 méteren Európa bajnok Tótka Sándorral is.
Most zártunk le egy elég nehéz szakaszt, ahol azért ugye a testem is, meg a fejben is eléggé elfáradtam. Jönnek a formába hozás, a speciális munkák, amire most már tényleg egy ilyen kis mini alapozásnak mondanám, azt a szakaszt, ami a hátam mögött van, és most vágunk csak igazán bele a minőségi munkába. Ezt már nagyon szeretem, a formahozás mindig nagyon izgalmas, sokkal élvezetesebb, mint a nyers mennyiségi, meg a minőségi meló, úgyhogy hamarosan lemegyünk Szolnokra, és a Szolnokon két hetet fogunk készülni, és az utolsó simításokat ott végezzük el.
Az Európa-bajnoki aranyérem adott-e plusz lendületet, vagy már eleve akkor a lendületben volt, hogy tulajdonképpen csak még jobban felült rá?
Nekem nem adott plusz lendületet, egy bizonyosságot adott, hogy amit csinálunk, az jó, és ez mindenképpen egy nagyon jó visszajelzés. Szerintem az ellenfeleimnek majd ők eldöntik, hogy ez nekik mire volt jó. Fordított helyzetben nem örülnék. De most én vagyok ebbe az évben a fekete ló. Sikerült jó eredményt elérnem az EB-n is, illetve a világkupán is, úgyhogy számítanak rám. Bejelentkeztem én is egy jó eredményre. Meglátjuk, hogy majd az év főversenyén mi fog majd ebből kisülni.
Remek volt a rajtja Poznányban. Kell külön gyakorolni még, vagy a rajt az mindig picit esetleges?
Annak a híve vagyok, hogy mindig van jobb. Mindenképpen szerintem a rajban is lehet még egy picit fejlődni, az utazósebességen is, a maxsebességen is lehet fejlődni, illetve a végén, hogy minél jobban bírjam a végét, abban is lehet fejlődni. Ez egy ilyen soha véget nem érő tanulás, mindig van jobb lehetőség, és azért edzünk, hogy ezeket még jobban tudjuk kihasználni, ezeket a lehetőségeket.
Van jó néhány éremesélyes versenyző ön mellett ebben a számban is, és ugye két magyar egység indulhat. Hogyan tekints Izmadi a Kolosra? Más, mint a többi rivális, vagy ebben a számban teljesen mindegy, mindenkit le kell győzni?
Egyenértékű rivális. Attól függetlenül, hogy a válogatón előtte tudtam végezni, az nem jelent semmit. Aki a döntőbe lesz, olimpián 8-as döntő van mindig, tehát mind a 8 hajó esélyes egy jó szereplésre, és nem tudhatjuk, hogy kire, hogy hat az olimpiai nyomás. Izgalmas hetek elé nézünk, és a kinti, a tokiói verseny is nagyon izgalmasnak bizonyul, hiszen egy olimpia mindig más, mint egy világbajnokság vagy egy Európa-bajnokság.
Van egyébként önök között valamiféle rivalizálás? Azért mégiscsak a négyesben együtt szerepelnek, látják is egymás formáját, állapotát közben.
Látjuk, és egy helyen is készülünk. Mind a kettőnek az a fontos, hogy a négyes a lehető legjobb felállásban, és a lehető legjobb eredményt érje el a Tokió olimpián. Egészséges rivalizálásnak mondanám, tiszteljük egymást, tehát nem szivatjuk egymást, nem szúrunk ki a másikkal, tiszteljük egymást, illetve a múlt héten is együtt voltunk moziba. Egészséges rivalizálás mondanék, de a tisztelet az mindig ott van.
Rióban negyedikek lettek Molnár Péterrel párosban, egy olyan számban, amely most már nincs az olimpiai műsoron, 200 párosban. Mégiscsak a második olimpiájára készül, amely ugyanakkor minden eddigi információ szerint nagyon más lesz, sokkal szigorúbb, sokkal több fegyelmet igényel, és a hangulata is egy az egyben nagyon más. Mennyire készül erre fejben?
Illetve a 201-es is, amiben indulok, azt megint leveszik az olimpiáról, úgyhogy...
Párizsra,
így van. Úgyhogy mindenképpen más lesz ez az olimpia. Nagyon szerettem volna, hogyha kint vannak a szüleim. Nagyon sok barátom jelezte, hogy kijönnének, illetve feleségem is mondta, hogy ő is nagyon szívesen kint lenne. Ugye a Covid az felülírt most mindent, és jelen helyzetben most annak örülök, hogy egyáltalán megrendezik az olimpiát. Most az, hogy nézők nélkül, ez egy rendben, erre készülünk.
Önnek az egyik nagy támogatója a Formula 1-ben is kulcs szereplő, és jelenleg világbajnoki konstruktőri első a Red Bull. Max Verstappen is vezet az összetetben. Ha nem is kényelmes előnye, mert ugye Lewis Hamiltonnal szemben nehéz kényelmesnek lenni, de ki autózott egy bizonyos előny. Mennyire követi a Forma 1-et ebben az időszakban? Jut-e a nagyon kemény munka mellett egy-egy vasárnap, amikor van futam, az eredményeket követni, esetleg a teljes versenyt megnézni?
Jut idő, és nagyon várom a szombati időmérőket, meg a vasárnapi futamot. Mindig úgy alakítom a hétvégéket, hogy meg tudjam nézni. Ez most sem volt másképpen. Az osztrák nagydíjat is ugye megnéztem. Nagyon örülök annak, hogy a Max Verstappen ilyen jól versenyzik, hiszen gyakorlatilag házon belül is, így lehet mondani, jól megy. Nagyon érdekes, hiszen mind a ketten voltunk kint, nem egyszerre, de mind a ketten voltunk kint a Red Bull központjában, teljesítménydiagnosztikai központban. Mind a ketten szeretjük kihozni magunkból a maximumot, és ez általában a Red Bull sportolókra igaz, és ilyen űrtechnológiával tudnak minket tesztelni. Ez most se volt másképpen, hiszen kicsivel több mint egy évvel a Covid előtt is kint voltam. Azon van a cég is, hogy a lehető legjobb formánkat tudjuk nyújtani. Minden eset ez is egy pluszt ad, hogy nem csak Magyarországon vizsgálnak, de még Ausztriában is. És nagyon boldog vagyok, hogy minden jól halad, hál' Istennek semmi nem nehezíti a felkészülést, és minden adott egy jó olimpiai szerepléshez.
Mivel lenne elégedett?
Nem tudom azt mondani, hogy egy éremmel elégedett lennék, hiszen az, hogy ők hogy én mit tudok leadni, az a csak is rajtam függ, azonban, hogy az mire lesz elég, illetve a többiek mit tudnak nyújtani a döntőbe, az már nem rajtam függ. Úgyhogy van a fejemben egy időeredmény, van a fejemben egy maxsebesség, úgyhogy reméljük, hogy azt el tudom érni, és hogyha ezeket a kis apró dolgokat el tudom érni, illetve ki tudom pipálni, akkor szerintem egy megfelelő olimpiai szereplés is járó mellé, meglátjuk, hogy mi lesz.
Tótka Sándor, világ és Európa bajnok kajakozót hallották. A 25 éves Gurisatti Gréta a csapat bohócának tartja magát, de ahogy az Inforádiónak elmondta, szerepe sokkal fontosabb az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női vízilabda válogatotton belül. Hisz benne, hogy idén végre összejöhet az olimpiai érem is. Virányi Zsolt beszélt Gurisatti Grétával a tokiói esélyekről, az olimpikonok múlt heti eskütétele után.
Ez kellően el tudja lazítani így a sportolót az olimpia előtt, nem sokkal, hogy kiöltözik, szép ruhát felvesz, és végre nem a versenyek kerülnek fókuszba, aztán persze jönnek azok maguktól a meccsekkel együtt.
Elég sokat küzdött és hajtott mindenki azért, hogy megérdemeltem, itt mosolygósan álljon. Nagyon nehéz kijutni egy olimpiára, ezt azért itt azt gondolom, hogy a teremben lévők nagy része ezt megtapasztalhatta és tudja is, és azt gondolom, hogy magunkkal szemben nem lenne fair, ha ezt nem élveznénk ki, vagy ezeket az alkalmakat nem a pozitív oldalról fognánk meg, úgyhogy úgyhogy nyilván én is nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek a csapatommal, akiben volt, és akár az esküt elmondta, meghatódott, és igenis egy kis libabőr mindenki hátán felszaladt, hiszen azért tényleg az elmúlt években nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy itt legyünk, és jó érzésre azt látni, akár a családunk keresztül is, hogy nekik is ez mennyit jelent, úgyhogy nagyon jó érzés most itt lenni.
Ilyenkor azért az eddig elvégzett sok munka is az ember fején át villan, hogy most már itt van a cél egyenesben.
Igen, azért nagyon sok minden kell ahhoz, hogy mondjuk összejöjjön tényleg egy olimpiai szereplés. Nagyon sok lemondás, és sorolhatnám, most mindenki tudja, vagy remélem, hogy mindenki tudja, aki nem sportolt, ez is, hogy azért ez tényleg nagyon hosszú évek munkája van benne. Saját tapasztalataim alapján ugye nekem, amikor elkezdtük az olimpiai felkészülést, még törött volt az egyik ujjam, és nyilván azért ez egy plusz feszültség, azt gondolom, hogy egy sportoló életében, hogy most mennyire tud majd felépülni. Szerencsére teljesen helyre jött, és tényleg azt gondolom, hogy ezekben a helyzetekben tudja az ember azt, hogy mennyit tett tényleg azért, vagy mennyiszer került olyan helyzetbe, amiből fel kellett állnia, és tényleg az, hogy valaki itt lehet, és a magyar ruhát viselheti, az abszolút egy nagy büszkeség kell, hogy legyen, és az is, és nagy megtiszteltetés, hogy az országodat képviselheted. Pláne, mint csapatsportág, azért ez mindig egy kicsit szimbolizálja ugye az országot is, úgyhogy nagyon büszke vagyok arra, hogy itt lehetünk lányokkal.
Mire lehet jó ez a magyar női vízilabda válogatott? Szerintem azt elég sokan tudják, hogy az elmúlt három olimpián drámai mérkőzésen mindig elbukta a bronzérmet, mert bocsánat, hogy így mondom, hogy elbukta, de hát nem csak a csapat, hanem a szurkolók is úgy élték meg, hogy egyszer legalább össze kellett volna, hogy jöjjön, de hát majd talán most, és nem biztos, hogy a bronzmeccsen.
Nem talán, ezt ott kihúznám. Persze mindent meg lehet két oldalról fogni. Én azt gondolom, hogy elsősorban mi azért utazunk ki, mert minden mérkőzésen jól szeretnénk játszani, és minden meccset meg szeretnénk nyerni, és nem a döntővel szeretnénk kezdeni ezt az egész olimpiát. Ugye a csoportunkban rögtön egy nagyon erős ellenfél az oroszokkal kezdünk. Ez a csoportban lévő helyünket azért, vagy a szereplésünket meghatározza. Ugye velünk van az Amerika, aki ugye az elmúlt éveknek abszolút a favoritjának számít.
Továbbra is verhetetlen?
Nem. Ugye most voltunk egy világligán Athénban, ahol a döntőbe velük játszottunk, és 3,5 negyedig iszonyatosan jól játszottunk. Ugye 9-8 is volt nagyon sokáig az állás, és volt 3-4 olyan kapufánk, ami ha bepattan akkor, de nincs akkor. Úgyhogy elég, én azt gondolom, hogy egyszer megverni őket, legyen az a legfontosabb pillanatban. Ezt most mindenki értse úgy, ahogy szeretné, de...
Hát ez csak egyféleképpen lehet.
Igen, de abszolút nem úgy szeretnénk kiutazni erre az olimpiára, hogy mi már a döntőbe vagyunk, vagy most újra kell élni akár a bronzmérkőzést, hanem az első meccsre szeretnénk fókuszálni és lépésről lépésre haladni, mert azért nagyon sok idő van egyrészt még addig, meg az olimpia is elég hosszú lesz. Pláne amilyen szigorítások lesznek, azt gondolom, hogy az ember ebbe egy kicsit bele tud majd fáradni, de mi nagyon sokat beszélünk erről, és nem gondolnám, hogy ez állhat a sikerünk útjába, nem is fog, úgyhogy tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon felkészült csapat fog kiutazni Tokióba.
Gurisatti Gréta szerepe hol van a csapatban, és ezt a Gurisatti Gréta féle optimizmust, ezt hogyan lehet átadni a csapatnak, és van ilyen szerepe, amire már Bíró Attila is felfigyelt, mint szövetségi kapitány?
Azt gondolom, hogy igen, a lányok egyrészt nagyon jól ismernek. Mindenképp az egyik, talán, ha nem a legfontosabb szerepem a csapatban, a hit, a motiváció. Én azért nagyon szeretem a társaimat egyrészt a parton inzultálni, vagy tényleg, ha valakin azt látom, hogy rosszabb kedve van, én azért igyekszem a hangulatot földobni. És a mérkőzések folyamán is bizonyos periódusokban, amikor úgy nehezebben megy a játék, jellemző rám egyébként, hogy van akkor egy olyan grétás mozdulat, egy valami olyan dolog, ami átbillentheti az egész mérkőzést. Úgyhogy nyilván én is ezen leszek, hogy ebben a nehéz pillanatokban én legyek az egyik olyan, aki képes ezeket a lépcsőfokokat meglépni. Nyilván a lányok ismernek, tehát tudják, hogy az egyik bohóca vagyok ennek a csapatnak, és azt gondolom, hogy ennélkül egyébként nem tudunk jól működni, hogy kellenek bohócosabb emberek a csapatba. Nyilván ez nem az edzések minőségén, hanem inkább ez a parton, és ugye a köztes időkben jelenik meg.
De nem csak bohóc lehet, hanem azért, aki a hitet átadja.
Így van. Azért én elég kiskorom óta egy olyan személyiség vagyok, aki, hogyha tényleg mondjuk egy perc van a meccsből, és még hárommal megy az ellenfél, akkor is szentül hiszi, hogy ő fog nyerni. És így a pályafutásom során ez nagyon sokszor már bebizonyosodott, hogy van olyan eset, amikor tényleg ez kell ahhoz, hogy megnyerje az adott napon az adott csapat a mérkőzést, általában ez az én csapatom. Nyilván ez nem rólam szól, de azt gondolom, hogy igenis, hogyha vannak ilyen egyéniségek a csapatban, és minél több van, és ezt sikerül átragasztanunk egymásra, akkor a vége egy nagy örömködés, úgyhogy ezen leszünk mi is.
Ki a legédes szájúbb a csapaton belül?
Ez jó kérdés.
Hát azért jutott eszembe, mert itt a csapattársak, igen, eszik a különböző desszertet.
Hozzáteszem, hogy most ugye emiatt
nem kell lebuktatni senkit.
De hogy fogadalomtétel miatt most délután nincs edzésünk, és ez ritka alkalom, hogy délután nincs edzés, úgyhogy nyilván ezt most mindenki kihasználja a sütipultnál. Egy bizonyos dologra éhezünk most már nagyon.
Gurisatti Gréta, Európa-bajnoki bronzérmes vízilabdázót hallották. Az éremszerzésre is lát esélyt Tokióban a fiatal kötött fogású birkózó Szőke Alex. Kalapos Mihály interjúja.
Múlt héten Mátrázán voltunk fönn, most az utolsó 3 hetet Tatán fogjuk tölteni, utolsó hetet meg már valamelyes próbálunk átállni, tehát minden nap 1 óra hamarabb fogunk fölkelni, és hamarabb fogunk edzeni, de igen, minden perc Tokióra összpontos.
Mátraházán és Tatán is még vannak ellenfelek, akikkel lehet edzeni? Mármint úgy értem, hogy külföldi ellenfelek.
Igen, tehát Mátrázán még nem voltak, ott csak a magyar válogatott volt. Ide Tatára jöttek már törökök, algírok, ukránok és csilleiek, úgyhogy van bőven edzőpartner, igen.
Ez a júniusi törökországi verseny mennyiben szolgálta az olimpiai felkészülést?
Azt gondolom, hogy ez egy felhozó verseny volt, egy felkészítő verseny, vagyis mondhatjuk azt, hogy egy főpróba az olimpia előtt. Nagyon jó birkóztam, jó formában vagyok, sajnos az orosz versenyző megvert, de azt gondolom, hogy jobb is, hogy most feltelés, kijöttek a hibák, és ezt próbáljuk orvosolni. Azt gondolom, hogy nagyon jó birkóztam a törökországi versenyen.
Ez az orosz versenyző egyébként nem mellesleg a világbajnok és Európa bajnoki címvédő, ugye Musa Yevloyev, de hát előtte azért legyőzte például többek között a világ és Európa bajnoki ezüstérmes bolgár Kirill Milovot is.
Igen, ugye az európai kvalifikáción tőle kaptam ki, ő miatt lett meg ugye elsőnek a kvótám. Most azt gondolom, hogy szépen vissza tudtam vágni, így egyre meg tudtam verni. Utána birkoztam egy török sráccal, majd az elődöntőbe egy kirgizzel, és ugye a döntőben pedig az orosz srác.
Ugye a birkózás az nem az olimpiai program elején van, hanem ha úgy tetszik a második felében. Most milyen formában kell lenni ezekben a napokban? Még nem kell, hogy valaki csúcsformában legyen, de már a közelében kell, hogy legyen?
Azt gondolom, hogy igen. Még nem kell csúcsformában teljesíteni, hiszen azért van még egy jó 3 hét a versenyig. Kell kezdeni már a csúcsformához közel lenni, de azt gondolom, hogy még ráér.
Ön milyen típus, mennyire kell fogynia, vagy ez a 97 kg teljesen ideális önnek, tehát 1-2 kilót kell csak úgymond lefucolni magáról?
Én úgy vagyok vele, hogy egy vacsorát is egyszer beöltözök egy edzésen, és megvan a súlyom, tehát nincs probléma ezzel nem is kell nagyon úgymond törődjek, inkább az edzésekre és a mentális felkészülés a főbb dolog.
Magyarán akkor jelenleg is újja nagyjából 98-99 kiló lehet?
Igen, akkor is szokott lenni. Ha nagyon sokat teszek, akkor 99, de általában 98.
Ez akkor azt is jelenti, hogy önnek az sem lehet hátrány, hogy ugye itt mind a két napon mérlegelni kell.
Igen, de az emberben van stressz, meg ugye a meccsek között is azért egy-két kilót le tud dobni, úgyhogy igen, tehát ez se probléma, hogyha másnap is be kell mérlegelni, és nem kell annyira odafigyeljek, tehát ehetek, ihatok nyugodtan ugyanúgy.
Mit lehet tudni az utazásról, hogy mikor indulnak, hány nappal előbb érkeznek ki?
Ugye augusztus 2-án kezdődik a birkózás, vagyis elsőjén, csak mi 2-án leszünk a Learning Stomival, mi akkor kezdjük meg a programot. Egy héttel előtte fogunk kiutazni, azaz július 24-én, már előtte egy héttel elkezdjük Tatán az átállást, ahogy az előbb is mondtam, tehát minden nap 1 órával hamarabb kerülünk és hamarabb edzünk. Bízom benne, hogy nagyon jól fog sikerülni ez az átállás, még nem nagyon volt ilyen versenyem, ahol ennyit kéne átállni, tehát voltak 1-2 óra, de így ez a plusz 7 óra, ez mondhatom azt, hogy meg kell vele birkozni, de remélem, hogy zökkenőmentesen fog menni.
Önt a sportág egyik nagy ígéretének tartják, hiszen mégiscsak világkupa, ezüstérmes, junior, Európa bajnok. Mi az ön erőssége? Mivel lehet jobb a legnagyobb ellenfeleknél is?
Azt gondolom, hogy ez a fiatalságom, és ezzel tudom meglepni őket. Már egy jó pár skalpot is begyűjtöttem. Mondhatom azt, hogy azért tartanak és készülnek ellenem is, úgyhogy bízom a legjobbakba.
Van-e valami kedvenc fogása?
Azt gondolom, hogy az erőmmel és a kondimmal mindig is ezzel domináltam, és ezzel is próbálok most is dominálni. Nyilván ugye az ilyen nagyobb súlyokban, tehát ez a 97 és a 130 kilóban inkább már csak a parter helyzetből vannak akciók, és ott dőlnek el leginkább. Az én erősségem az emelés, és onnan való támadás, akár egy dobás, vagy az emelésből való pörgetés. inkább lentről akciózom, de vannak azért állásból is akcióim, például a karberántás, vagy akár egy mögécsapás.
Úgyhogy akkor van miből választani.
Úgyhogy igen, van.
Gondolom azért a többiekkel már szó esett az olimpiáról, főleg akik már több olimpiát is megjártak. Mennyire készül arra, hogy gyakorlatilag ez egy olyan verseny lesz, hogy akár valami ranglista versenynek is lehetne tekinteni, mert nem lesznek nézők, ugye egyébként is rendkívüli állapotot vezettek be Tokióban. Ez mennyire lehet zavaró, vagy tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy most japán szurkolók vannak-e a lelátón, vagy nincsenek?
Igen, ugye volt már erről szó az eskütételen is, hogy nagyon nagy szigor lesz, és ugye nézők nélkül, de hát mondhatom ezt, hogy már ezt hozzászoktunk, hiszen ugye már jó pár verseny voltunk így, hogy nem volt néző, nem lesz szerintem ezben probléma. Kérdezősködök így a nagyobbaktól, akár a Lőrinc testvérektől, hogy milyen egy olimpia, de próbálom ezt úgy a fejembe venni, hogy nem teherként és semmilyen stresszet nem próbálok magamra rakni, és csak felszabadultan és magabiztosan birkózni.
Ha már említette az eskütételt, milyen emlékként marad ez meg?
Hát természetesen egy fantasztikus érzés, hiszen jó pár olimpiai világ és Európa bajnok vagy érmes ott ült, és együtt mondtuk el az esküt. Nekem ez egy megtiszteltetés, hogy ilyen emberek között lehettem és vagyok, és remélem, hogy én is csatlakozom hozzájuk.
Lehet azt mondani, hogy éremért utazik Tokióba, vagy fogalmazzunk óvatosabban?
Nem utazó szeretnék lenni csak, tehát azt gondolom, hogy ha egy nagyon jó formát tudok nyújtani, még azt mondom, hogy jó sorsolással is, akár még a pontszerző, de még akár a dobogót is el tudom csípni.
Szőke Alex kötött fogású birkózót hallották. Mára véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Kollégáim Kalapos Mihály és Virányi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.